Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint ez alkalommal a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, a 7. fejezetnek a 21-től a 28. versig terjedő szakaszából. A zsidókhoz írt levél 7. részét helyet foglalva hallgassuk most meg, amint szólít és tanít bennünket a 21. verstől a 28. versig. A következőképpen. Így szólt Jézushoz. Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te örökké. Ezért Jézus jobb szövetségnek lett a kezesévé. A lévita papok sokan voltak, mivel a halál nem engedte, hogy megmaradjanak szolgálatukban. Az ő papsága viszont örökké való, mivel ő megmarad örökké. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak az Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk föl, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, beleborzong a szívünk, amikor kimondjuk, örökre tökéletes. Örökre tökéletes a te lényed, háromszor szent neved, Atya, Fiú, Szentlélek, csodálatos lényed, örökre tökéletes a fiú, aki eljött közénk, aki hatalmasan cselekedett. Az ő nevében vagyunk most is együtt, Urunk. Ráhivatkozunk, hogy fogadj minket. Mennyei hajlékodból nyisd ki a szívedet felénk, tekints reánk, hogy ne válasszon el minket semmi, se távolság, se szentség, se áthidalhatatlan bölcsesség és hatalomkülönbség. Ne válasszon el minket tőled semmi, Urunk, pedig te vagy a szent, te vagy az Isten. Mi vagyunk a szentségtelenek, az emberek. Te vagy az Úr, mi a szolgák. Te vagy az Atya, mi vagyunk a gyermekek. Hadd legyünk most előtted, hadd töltsük veled egészen személyes közösségben ezt az órát. Szólalj meg közöttünk, hiszen emberi szavakkal nem lehet leírni téged. Ember hiába próbálna lehozni téged az égből. De amikor te eljössz a te lelkeddel, amikor te megszólalsz a te igéd által, akkor mindnyájan érezzük, az Isten van közöttünk. Itt van Isten köztünk. Amikor te szólsz, Urunk, akkor a szó nem csak fülig ér, hanem szívig megy. Amikor te beszélsz, akkor megrendül az emberi lélek, mert beleborzong abba, hogyan is állhat szóba velem a tökéletes, a hibátlan, a makulátlan, az igazságos, a mindenek fölött hatalmas, imádandó Isten. És mégis így vagyunk, Urunk, ezzel a reménnyel, hogy te beszélsz velünk. Áldunk téged ezért az óráért, a vasárnapért, az úrnapjáért. Köszönjük, hogy ebben az évben a 11-et már megérhetjük most. Áldunk az elmúlt hét minden ajándékáért. Áldunk téged a felkínált bűnbocsánatért, amiből élhettünk. Áldunk hűséges, gondviselő szeretetedért, amiből meríthettünk. Áldunk téged a testi egészségért, amely által idejöhettünk. És áldunk téged a csendért, amit kérünk is, hogy ne zavarjon meg semmi minket. Könyörülj, hogy a mi gondolataink megérthessék és befogadhassák a te gondolataidat, hogy a mi szavaink elnémuljanak és győzzön a te szavad, a mi igazságunkat hadd merjük elhagyni, leleplezni, és ragyogjon föl a te igazságod. Mert ha megismerjük azt, a te igazságodat, az megszabadít minket. Így köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Áld meg az életünket, áld meg ezt a napot, áld meg ezt az órát, a te szent és nagy nevedért kérünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve énekeljük most a 154. dicséretünket, a 154. dicséretet, amely így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, a zsidókhoz írt levél 7. részének 26. versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és az egek fölé emeltetett. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Két találós kérdést helyezett a szívemre ez az ige, amit a Káténk 9. úrnapra kirendelt tanítása idéz. Ez a két találós kérdés pedig így szól: az első: hány jó cselekedet kell ahhoz, hogy üdvözülj? A másik: hány vétek kell ahhoz, hogy elkárhozz? Annyit segítek, magunkba válaszunk, hogy 1-0-10-ig található a helyes válasz. 0-10-ig. Tehát hány jó cselekedet kell ahhoz, hogy üdvözülj? És vajon hány vétek bűn kell ahhoz, hogy elkárhoz? Hát most nem tudjuk felvérni a válaszokat, de mindenki magában gondolom azért válaszolt. Megadom a bibliai helyes választ. Az elsőre a válasz az, hogy 0 helyett. Ez volt a beugratás. Az elsőre az a helyes, hogy 1, a másodikra 0. Hány jó cselekedet kell ahhoz, hogy üdvözülj? 1. Hány bűn kell ahhoz, hogy elkárhozz? 0. Egyetlen egy vétekre sincs szükség ahhoz, hogy elkárhozz. Ezt szeretném persze megmagyarázni, meg azért bízom benne, hogy nem először halljátok ezt, testvérek, de gondoljuk át, hiszen Isten igéje ilyen különös matematikai választ ad erre a két, úgymond, találós kérdésre. Miért van ez így? Helyezzük magunkat az Édenkertbe először. Ádám és Éva egy lelki házban lakott Istennel. Mit jelent? Ez egy kapcsolat. Egy élő, valós közösség volt Isten és ember között. Ez a közösség az üdvösség. Közösség az élő Istennel. Ádám és Éva viszont kilépett ebből a lelki házból, és ezt a kint létet örökíti át nemzedékről nemzedékre. Vagyis az Istennel való közösség nélkül születünk erre a világra. Az Istennel való közösség nélkül, kívül a lelki házon, kívül az üdvösségen. Akkor kell csinálni valamit a kárhozathoz? Nem kell tenni semmit. Leélni az életet, aztán meghalni, ennyi. Ez az örökség, ez a bűneset átka és öröksége. A hívő ember, akit a Biblia hívő, újjászületett embernek mond, kapcsolatba kerül ugyan az élő Istennel, de ezt a közösséget, amit eredetileg Ádám és Éva megélt, ezt a közösséget csak a feltámadás után éli meg. Tehát újra ilyen közösségbe, amilyen eredeti volt, amilyen eredetileg volt ember és Isten között, majd csak a feltámadás után éljük meg, úgy, ahogy Pál tanít az 1 Korintus 13-ban, most tükör által homályosan látunk, most rész szerint van bennünk az ismeret, akkor pedig úgy fogjuk megismerni Istent, ahogy ő ismer minket. Ez a mennyek országa. Ez már a mennyek országa. Tehát itt a földön a hívő ember kapcsolatba kerül Istennel, de azt a mély, teljes közösséget, amit magába foglal ez a szó, hogy üdvösség, ezt a mély közösséget csak a feltámadás után éljük meg, a mennyben, illetve az újjáteremtett világban, de meg fogjuk élni. Tehát ez a cél. E felé törekszünk. Viszont visszatérve az alapkérdésünkre, gyerekeinknek nem tudjuk átörökíteni az üdvösséget. Nem tudjuk átörökíteni. Mindenkinek személyesen szükséges hittel megragadni azt, aki tett érte. Tehát még egyszer röviden, erre majd visszatérünk még, hány jó cselekedet kell ahhoz, hogy üdvözülj? Erre ez a válasz, hogy egy. És hány vétek kell ahhoz, hogy elkárhoz? Ehhez nulla. Tehát az Istennel való közösség nélkül születünk erre a világra, aszerint is élünk, anélkül is maradunk, ha csak valami nem történik velünk, és enélkül a közösség nélkül maradunk a halál után is. Tudjátok, sokan fölteszik a kérdést, hogy nem igazságtalanság a kárhozat? Miért van egyáltalán pokol? Biztos tőletek is kérdezték már ezt emberek. Nem igazságtalan ez így? Hát újra mondom. A Biblia világossá teszi. Isten nélküli közösségben születsz. Leéled az életedet Isten nélküli közösségben, utána miért igazságtalan, ha a halál után is Isten nélkül maradsz? Ebben semmi igazságtalan nincs, testvérek. Ez teljesen logikus. Teljesen igazságos. De közben, amíg itt a földön élsz, óriási lehetőséget ad, az az egy jó cselekedet, amiről mindjárt szó lesz. Az az egy jó cselekedet, ami téged megment. A kárhozattól, a pokoltól, az ördöggel való közös sorstól. Nincs itt semmiféle igazságtalanság. Egy bölcs isteni terv van, az üdvösség nagy terve. Hány jó cselekedet kell akkor az üdvösséghez? Egyetlen egy. De melyik? Az, testvérek, amelyik tökéletes.
Ez az egy cselekedet tökéletes kell, hogy legyen. Egy tökéletes cselekedet elég Istennek ahhoz, hogy üdvözítsen téged. Hogy visszaforduljon, visszafordítson téged, és visszafogadjon a vele való közösségbe. Abba, amit Ádám és Éva elveszített, pontosabban eldobott magától. Egyetlen jó cselekedet kell, hogy Isten elfogadottá tegyen a maga számára. Azaz megigazítson téged. Ez a kifejezés ezt jelenti. De ez az egy csak tökéletes lehet. Talán furcsa a példa, de higgyétek el, hogy szerintem érthető és használható. Gondoljatok a bankjegyekre, a pénzre. A majdnem tökéletes hamis pénzt a törvény mit csinál? Bünteti. Akármennyire majdnem tökéletes, a hamis pénzt a törvény bünteti. Csak a tökéletest fogadja el. Ugye ezt tudjátok, így van minden országban, az egész világon. Ezért majdnem tökéletes jó cselekedettel nem lehet üdvösségbe jutni. És itt jön az, amivel szembe kell először néznünk, és ami nagyon fontos, hogy tőled, tőlem mi telik? Mi telik tőlünk? Mi a reális igazság, az őszinte igazság? Milyen tökéleteset tudsz letenni, tudok én letenni Isten elé? És majd mindjárt rátérünk arra a KT kérdésre is, hiszen ők fölvetik azt a kérdést is, hogy vajon az, akiket szenteknek neveznek egyesek, vagy egyik-másik egyház akár ezek a szentek, vagy mondjuk ki, akár Mária. Milyen tökéleteset tudott letenni Isten elé? Semmilyet, testvérek. Semmilyet. Ilyen értelemben mi mindig csak hamisított bankjegyekkel próbálunk operálni. De ezt a törvény bünteti. Bármit, amit én teszek, ha őszinte vagyok, mindig észreveszem, hogy ott kavarog a szívem mélyén a háttérben egy kis önzés, egy kis dicsőségvágy, egy kis kapzsiság, egy kis törtetés, vagy ki tudja még mi minden. Nem tudok letenni tökéletes cselekedetet, egyetlen egyet sem. Ahogy a szentek se tudtak, Mária sem és más sem. Ez nagyon fontos, hogy lássuk, mert erről beszél Pál római levélben, amikor azt írja a harmadik részben, hogy nincs, aki jót cselekednék, nincs egyetlen egy sem. Így is fordítottan, nincs, aki csak jót cselekednék, vagy aki tisztán jót cselekednék. Nincsen, testvérek, egyetlen egy sem. És Salamon az első jeruzsálemi templom felszentelési imádságában ugyanígy imádkozik. Azt mondja ott, hogy nincs, aki jót tenne, nincs ember, aki ne vétkeznék. 2 Krónika 6-ban olvasok. És akkor most figyeljük, mert nagyon fontos az evangéliumi hír, a folytatás. Ha viszont Isten előtt minden majdnem tökéletes, azaz hamisított fizetőeszköz lelpleződik, ezt még egyszer hadd mondjam, mert ezt állítja a Szentírás, és én nekem is szent meggyőződésem. Az Isten előtt minden majdnem tökéletes lelepleződik, és mégis van egy, amely megment téged a kárhozattól. Van egyetlen egy, aki tökéletes cselekedetet tud bemutatni, érted, és azt meg is teszi, akkor te hány tőled telhető jót fogsz tenni érte? Ez már a következő kérdés. De még egyszer hadd ismételjem, mert ez a kérdés már állítás is. Van Isten előtt egy tökéletes cselekedet, van egyetlen egy, aki tökéletes cselekedetet mutatott be, érted, meg is tette, ráadásul rendkívül fájdalmas volt ez a cselekedet, mert ez a kereszt halált jelenti, az elfogadtatást, megaláztatást és szörnyű kínhalált. Ha ez így van, hogy egy jó cselekedet ment meg téged, Jézusé, az Úr Jézusé, akkor te és én hány tőled telhető jót fogsz megtenni érte? Ha egyetlen egy van, ami megment téged, akkor a megtevője mit kérhet tőled? Mit kérhet tőlem, testvérek? Értitek? Biztos vagyok benne, hogy értitek. Kérheti, hogy szeresd azt is, aki téged nem szeret? Kérheti, hogy szeresd a hitben erőtelent? Vagy akár az ellenséged? Kérheti? Ezért bibliaismerő emberekhez szólok. Ugye visszacseng mindenkinek a hegyi beszéd. Az Úr Jézus pontosan ezeket kéri. De nézz szembe a szívedben maga ezzel. Kérheti, vagy elutasítod? És azt mondja, Uram, ilyet nem kérhetsz. Vagy nem mondasz semmit, csak nem csinálod. Na itt a baj. Egy cselekedet ment meg téged. Jézusé. Te csak töredékes tudsz neki hálából adni. Te tökéletest soha nem tudsz letenni az asztalra. De legalább megpróbálod? Mennyit? Ha valaki egyetlen tökéletes jó cselekedettel megmentett téged a pokoltól, és már itt a földön az élő Isten gyermekévé tett, olyan szépen ír elő János apostol az 1 János 3-ban, lássátok, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Isten, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Ha tehát már itt a földön az élő Isten a saját gyermekévé tett Jézus Krisztus által, és te ezt elhitted, akkor hány legalább töredékesen jót fogsz cselekedni a kedvéért? 10 000 elég lesz szerinted, testvér? Vagy 100 000? Kisebb számot mondok, fogjátok érteni. Megbocsátasz legalább 70-szer, 7-szer. Az csak 490. Megbocsátunk úgy, ahogy Jézus tanított. 70-szer, 7-szer is. És azért érezzük és tudjuk ott a történetben, hogy Jézus arra utalt, hogy végtelenszer. Végtelenszer bocsássatok meg egymásnak. Én megtettem azt, értetek, amit senki nem tudott volna megtenni. Senki. De én megtettem. Akkor kérek, jó? Akkor kérlek benneteket. Szeressetek. Kérlek benneteket. Bocsássatok meg egymásnak. Szívetekből bocsássatok meg egymásnak. És most is olyan szeretettel kérdezi, mit gondoltok? Kérhetem ezt tőletek? Tettem értetek annyit, hogy kérhetem ezt tőletek? Egy kicsit más szavakkal ugyanezt, testvérek. Isten, ami atyánk, mindent ő benne, az Úr Jézusban talált meg a te üdvösségedhez. Te is mindent ő benne találsz meg az örök életedhez és a boldog emberi élethez. De akkor vondd le a következtetést. Hány jó cselekedettel tartozol neki? Végtelen. Végtelen számú jó cselekedettel. Ezért, ha ezt megértjük, testvérek, ezért nem tesz a kegyelem megismerése és elfogadása tétlenné bennünket. Passzívvá. Ha én megértettem az ingyen kegyelmet, amit Jézusért kaptam, ez nem tétlenné tesz, hanem végtelenül aktivizál. Ezért éltek a reformátorok szabad és aktív, spontán cselekvő, hívő életet. Megszabadultak minden hamisítványtól, Megértették, amit a János 8-ban mond az Úr Jézus, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Megértették, hogy a saját cselekedeteik nem mentik meg őket. Hazugság minden saját cselekedetben való bizakodás. A szentek nem mentik meg őket, Mária nem mentik meg őket, senki nem menti meg őket, csak az Úr Jézus Krisztus. Megismerték az igazságot, és ez felszabadította őket, hogy szabadon szeressenek, cselekedjenek, diakóniát végezzenek, misszionáljanak, iskolákat, kórházakat alapítsanak, gyerekeket vállaljanak és neveljenek hitben, mindenre felszabadította őket. Értitek? Erről szól az evangélium. És erről szól ez az ige is, amikor elmondja világosan, hogy a legtökéletesebb főpap sem tudott megmenteni senkit, hiszen először saját magáért kellett mindig áldozatot bemutatnia, hogy egyáltalán oda állhasson az Isten színe elé. Az Úr Jézus az egyetlen, akinek ezt nem kellett megtennie, mert, majd mindjárt visszatérünk rá, szent ártatlan. Hadd idézzem most azt a két kérdést, amiben összefoglalja mindezt a Heidelbergi K.T. 29. és 30. kérdés. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másút keresik? Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Tehát, akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Nagyszerű hír, testvérek! Az Atya mindent ő benne talált meg az üdvösségünkhöz. Mindent ő benne. Erről szól az alap igénk is, testvérek. A Zsidókhoz írt levél 7. rész 26. verse. Mert ilyen főpapra volt szükségünk, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített és az egek fölé emeltetett. És ezeket röviden hadd elemezzem még itt közöttetek. Szent mit is jelent? Istennek tetsző, azt a kifejezést használja itt a Biblia. Benne gyönyörködik, kétszer is halljuk, amint a mennyei Atya mondja ott, Jézus keresztelésekor és a megdicsülés hegyén is, a Máté 3-ban és 17-ben. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mert ő nem hamisított pénz. Ő nem csak majdnem tökéletes cselekedetet vitt véghez, hanem tökéleteset. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ráhallgassatok. Ő ártatlan volt, ez pedig szó szerint azt jelenti, hogy csalás, fondorlat és rosszindulat mentes. Gondoljátok végig. Jézus Krisztus az egyetlen, aki csalás, fondorlat és rosszindulat mentes életet élt itt a földön. Így bíz benne. Így bíz egyedül ő benne. És teljes ívelő benne. Szeplőtelen, ami azt jelenti, hogy hibátlan. Ő valóban bűntelen volt. Mindenben hozzánk hasonló lett, így olvassuk az igében. Kivéve, hogy vétkezett volna. Nem vétkezett. Haragudni, haragudott? Igen. De nem vétkezett. Szeplőtelen bárány volt. Bűnösöktől elkülönített. Ami azt jelenti, testvérek, hogy nincs rossz baráti köre. És nem volt egy sem, ami befolyásolhatta volna, és nincs most sem, aki befolyásolná. Nincs olyan baráti köre, aki elvinné a helyes útról, aki eltérítené a irántad való szeretetétől. Bűnösöktől elkülönített. Nincs, aki befolyásolja őt. Nincs, aki ellenet hangolja. Nincs, aki lázadóvá vagy váltakozó indulatúvá tenné. Bűnösöktől elkülönített, áldott, csodálatos személy ő. akinek nincs rossz baráti köre. Hiszen egyébként az 1 Korintus 15-ben olvassuk, ne tévejegjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Egek fölé emeltetett, azt mondja róla itt az ige, Jézus Krisztusról. A Biblia többször úgy mutatja be a láthatatlan világot, mint amiben több szint található. Ez egy kicsit titok előttünk, hogy pontosan hogy van, hogy lesz, majd meglátjuk. De több utalás van a Bibliában erre, hogy a Biblia írói így látták, így gondolták, így ismerték a mennyek világát. És ezért fontos itt, amikor azt írja róla az ige az Úr Jézusról, hogy ő az egek fölé emeltetett, ami azt jelenti, hogy a láthatatlan világ legmagasabb szintjére magasztosult fel a feltámadása és mennybe menetele után. Nagy péntek, húsvét, áldozó csütörtök után az Úr Jézus a világ legmagasabb, a láthatatlan világ legmagasabb szintjére magasztosult fel. Közvetlenül az Atya jobbjára. Ő egyedül, és ezt olyan jó újra és újra kimondani és hirdetni mindenütt, ő egyedül, ott az Atya jobbján nincs más testvérek, nincs más vallásalapító, sem ember, sem bölcs, sem filozófus, sem politikus, sem milliárdos. Az Atya jobbján ő egyedül, mert ő uraknak ura és királyoknak királya. És onnan jön vissza ítélni eleveneket és holtakat. Felmagasztosult a legmagasabb szintre, az Atya jobbjára. Ő, aki tökéletes főpapi szolgálatot végzett, ezt olvastuk itt a 27. versben, és ezt járja körül itt a zsidókhoz írt levél 7. része is, és több pontja is. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért. Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Tökéletes főpapi szolgálatot végzett. Nincs több papi szolgálat. Amit ő elvégzett, nem kell megismételni soha, soha többé. Soha, soha többé. És csak úgy megjegyzem, igazi ökumené azok között lehetséges valóságosan, akik csak őt imádják. De akik őt imádják, mint egyedüli főpapot, azokat a Szentlélek össze is köti szeretetben. Mindezt összefoglalva tehát azt mondhatjuk, és azt mondja nekünk az ige. Mindent az Úr Jézusban lát az Atya, ami szükséges volt a te örök életedhez. Mindent. A te dolgod, hogy te is mindent ő benne láss. Jézus Krisztusban láss. Ő a te megmentőd, ő a te üdvözítőd, ő a te gyógyítód, ő a te megszentelőd, ő az, aki helyet készít neked oda át, ő az, aki folyamatosan formál és tanít igéje és lelki által, úgy, ahogy olvassuk a 2 Timóteus 3-ban, az Isten igéje, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten gyermeke, minden jó cselekedetre felkészített. Tökéleteshez egy szót csak majd, lehet, hogy erről egyszer külön is szólok még közöttetek, mert sokan félreértik ezt a tökéletes szót itt a gyülekezetben is. Tökéletes azt jelenti, hogy folyamatosan a küldetését betöltő. Nem valami abszolút tökéletes lény és ember, hanem olyan, aki a küldetését folyamatosan betölti. Erre formál, ehhez igazít minket az ige. És Jézus az, aki mindezt végzi bennünk, nem a szentek, nem Mária és nem más. És ő benne Jézusban lásd a folyamatos szabadság nélküli közbenjáródat is, ahogy itt olvassuk. Ő az, aki folyamatosan esedezik is értünk. Csak ő ilyen, csak ő képes erre. Őtőle kapsz új testet is, senki mástól, amikor eljön az ideje. Ez hadd idézem még itt a Filippi levélben Pál apostol szavait, a 3. rész 20. versétől figyeljétek meg, így tanít. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket,
azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Őtőle kapsz majd új testet is, amikor eljön az ideje. Mindent ő benne találsz meg, amire itt és odaát szükséged van. Gyönyörködj hát benne. Gyönyörködj az Úr Jézus Krisztusban. És végül egy ismeretlen szerző szép énekversét hadd idézzem. Sokan ismeritek is talán ezt a lelki éneket. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név, legszentebb én nekem e földölén. Benned van irgalom, erőd magasztalom, te rólad zengdalom, ragyog felém. Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj, míg ő hord karjain, hű mestered. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled? Töröld le könnyedet, Jézus szeret. Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el, mesterem, tetszésedet. Vezérelj így magad, mutasd meg utamat, idegen tájakon jár gyermeked. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem, míg a homályon át, a lelkem otthonát, világosságodat elérhetem. Így legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk most a hallott igére, a 227. dicséret első versét énekelve, 227. dicséret első verszakát, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Imádkozzunk! Mindent benned, Úr Jézus Krisztus, mindent benned kaptunk, és minden általad történt, ami nekünk jó, ami minket megment, ami minket megszentel, ami minket üdvözít. Mindent benned találunk ma is, ami boldogít. Mindent benned, ami eligazít, ami vigasztal, ami gyógyít, ami felemel. Mindent benned, Úr Jézus, mert a te életedbe helyezte az örökkévaló Isten ezeket a kincseket, és ezért küldött a földre, hogy szétozd, ezért gyűjtöttél tanítványokat, ezért írattad meg a Szentírást, hogy olvassuk és halljuk, milyen főpapra volt szükségünk, de ez a főpap megadatott nekünk. Szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, aki az egek fölé magasztaltatott. Úr Jézus, imádunk téged, magasztalunk szívünk mélyéről, és köszönjük, hogy a te valóban tökéletes, jó cselekedeted, amit a kereszten véghez vittél, megmentett minket. Megmenti mindazokat, akik hisznek, akik nem magukban bíznak, a maguk cselekedeteire építenek, akik nem jó embereket keresnek és szólítanak meg, akik nem jóságban, emberi bölcsességben bizakodnak, véghez vitt nagy tettekben, hanem egyedül benned, egyedül benned. Úr Jézus, köszönjük, hogy aki így leborulva imád téged, annak egyre jobban bemutatkozol. Megmutatod, hogy még mi minden van nálad, még mi minden várható a te kezedből itt, e földön, és oda át a mennyben. Magasztalunk téged, imádunk téged, gyönyörködünk benned, Urunk, és látjuk az Atyát is, aki szintén benned gyönyörködik. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a középpont, mindennek a középpontja, a teremtésnek, a térnek, az időnek, Isten hatalmas tervének. Te vagy a középpontja a mindenségnek. Hadd lássunk mindig így téged. Hadd dicsérjünk teljes szívből. Hadd énekeljünk. Hadd zengedezzünk. Hadd legyen az életünk úrfelmutatás a szó jó értelmében, hiszen nem magunkat ajánljuk, nem magunkkal és a mi cselekedeteinkkel dicsekszünk, főleg nem a mi szentségünkkel, vagy valamiféle tökéletességünkkel, hanem azzal, ami valós, ami nem hamis pénz, a te tökéletességedet imádjuk, és hirdetjük minden embernek, hogy bízza rá magát e tökélyre, amely benned van, s valóság benned, erre a tökéletességemben hiba nincsen, erre a tökéletes szeretetre, amelyet megbizonyítottál irántunk, amikor önmagadat adtad értünk a kereszten. Senki nincs, aki legyőzte volna a halált, csak te. Senkinek nincs tökéletes hatalma arra, hogy minket átvigyen a mennybe. Senki nem készített oda át hajlékot nekünk, csak te. Senkinél nincs új testünk, csak nálad. Ezért imádunk téged. És így kérünk, maradj velünk, segíts-e hitben növekedni, e dicsőítésben, magasztalásban erősödni. Segíts, Úr Jézus, téged annak látni, aki vagy, és így bemutatni másoknak is. Gyerekeinkért könyörgünk, unokáinkért, de könyörgünk a szüleinkért, a testvéreinkért, rokonainkért. Könyörgünk a körülöttünk élő emberekért, hadd lássanak meg téged a mi életünkön keresztül, bár mi nagyon gyarlón tükrözünk vissza. A mi ismeretünk töredékes marad, amíg a testben élünk. De mégis felragyog rajtunk a te fényed, amikor rád nézünk, amikor veled élünk, amikor téged dicsérünk. Urunk, áld meg gyülekezetünket. Romboldle a széthúzó erőket. Romboldle, amikor emberek azt gondolják, hogy különb vagyok, mint a másik. Én tökéletesebb, mint te. Egyetlen cselekedet ment meg minnyájunkat. A te jó cselekedeted, a te szentséged. Urunk, áld meg a mi iskolánkat, óvodánkat, annak küldetését, az ott dolgozók munkáját, szolgálatát. Áld meg a kicsinyeket, áld meg a szülőket, a szülői közösségeket, családokat. Áld meg anyaszentegyházunkat, adj ébredést, lelki megújulást, hogy valóban rólad szóljon és téged dicsérjen minden, és ne mást, és ne embereket. Ne hitet, ne megtérést, ne újjászületést, ne tisztségeket, ne épületeket, hanem minden téged dicsérjen a mi egyházunkban. Így könyörülj rajtunk, kérünk. Gyógyíts betegeinket, vigasztald gyászolóinkat, áld meg határon túlélő testvéreinket, magyarokat és más nemzeteket, áld meg mindnyájunkat, a te irgalmas szeretetedből kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek, a mi mennyei Atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szent Lelkének közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen.